Most pedig szeretném felkérni Márkusné Vörös Hajnalkát, a Veszprémi Megyei Levéltár igazgató helyettesét, hogy tartsa meg a Rédei kápolna 250 éves története előadását, melyet megköszönjük a Csóka Ferenc Németul is összeget.
Kedves ünneplő közösség! Nagy öröm, hogy ennyien összegyűltek ezen az ünnepen, amely a kápolna felszenteléséről szól. És én mindjárt azzal kezdeném, hogy miért 250 év, miért nem 650, vagy akár 850 év, mert tudjuk, hogy Réde középkorban már létező település, sőt mondhatjuk azt is, hogy olyan település, amely túlélte a török hódoltság korát, és szinte folyamatosan lakott volt mostanáig.
Liebe Freunde, Frau Hajnalka, stell die Frage, warum eben 250 Jahre? Die Frage ist eigentlich berechtigt, weil das Dorf oder Gemeinde Rede ist seit dem Mittelalter bekannt und wir wissen genau, dass sogar Rede eine Pfarrei war. Und das ist auch sehr interessant, dass die Gemeinde überlebte die Türkenherrschaft.
Az iratok, az oklevelek azt mondják, hogy a középkorban állt már itt egy templom, tudják a plébánosának a nevét is, de mint tudjuk, a török hódoltság alatt ez a kerület két birodalom végvidéke volt. Ráadásul a mi területünk volt az a határsáv, amelyet mind a két hatalom, a török és a magyar is birtokolt. És ez volt az a védőbástya, amit mondtunk, és helyesen mondtunk, hogy Európa védőbástyája, amely tulajdonképpen megakadályozta a török előretörését egészen Bécsig. És ennek a sarokpontjai Csesznek, Veszprém, Fehérvár, Palotavára, Nagyvázsonvára, tehát egy két végvonal védte ezt a területet, és itt helyezkedett el Réde is. Ugye ráadásul ez az az időszak, amikor az egyházi méltóságok ezt a területet elhagyják, és a ferences szerzetesek maradnak csupán itt, akikről pedig tudjuk, hogy Wittenbergben olyan erős hatás éri őket, hogy bizony protestáns prédikátorokként térnek vissza erre a területre, pásztor nélkül marad a nyáj, és ennek köszönhető, hogy Veszprém megye a török hódoltság alatt teljesen protestánssá válik. Réde református, Bakony Szombathely evangélikus, Bakony Szent László evangélikus, Csesznek református, tehát a valamikori középkori templom a mai református templom helyén állt. Tehát tulajdonképpen nem volt meg az a folyamatosság a középkortól máig, amely azt jelenteni, hogy most a 850 éves kápolnának a történetét ünnepelhetjük.
Csak röviden. Also Hajnalka erwähnte, dass hier war die sogenannte Bastion des Christentums, also bei dieser Plattensee-Gegend und da oben Veszprém, Zirce und so weiter und weiter nach Tatertoten und oder wie heißt es, Tata. Und ganz einfach, das war ein Grenzgebiet, wo die Ungarn Oberhand hatten, dann die Türken, also das war ganz, ganz konfus. Und noch dazu, also im 16. Jahrhundert, als diese lutherische und später die kalvinistische Reformation begann, von hier die Kirchen würden und sogar ein Teil der Bewohner weggegangen und hier blieb die Landschaft für die Franziskaner, also die Franziskaner haben es versucht, irgendwie kirchlich das Gebiet zu halten, aber manchmal die hauptsächlich in Wittenberg studierte Franziskaner bekannten sich zum Protestantentum und zum Beispiel Rede wurde kalvinistisch, anderes Dorf evangelisch und so weiter. Und so geschah diese Geschichte und wie Heinalka meint, die Reformierten haben die eigentlich die mittelalterliche katholische Kirche und es musste alles sozusagen reorganisiert werden.
De a birtokosa a területnek az Eszterházi család annyiban nem hagyta el a területét, hogy kiváló katonák voltak, ahogy Eszterházi Imre is, de a törökkorban is, és még több áldozatot hoztak. Erre csak egy példát hozok, a Vezekényi csatát, amely híressé vált 1652-ben, éppen akkor, amikor a török Bécset igyekszik elfoglalni, akkor egy háromszoros túrerőben lévő török sereget állít meg egy kicsi magyar csapat, amelyben öt Eszterházi fiú vesz részt, és az öt Eszterházi fiú közül négy elesik ott a harcmezőn. Gondoljuk meg, hogy ebből az öt fiúból három testvér a Cseszneki ághoz tartozó, János él túl, a legidősebb Cseszneki ág fia, és látja testvérei és unoka testvérei halálát, és tulajdonképpen az ő nagyon-nagyon nevezetes haláluk és temetésük egyben szimbóluma lesz az Eszterházi család áldozatvállalásának. És én pont Pál, Eszterházi Páltól tudom, hogy a család nagyon őrzi ezt a hagyományt, őrizte is, és őrzi is, mert még 1945-ben a Rédei kastélyban, ugye jól tudom, hogy ott volt a Vezekényi csatának a képe, ami emlékeztette mindig a családot, a család nagy áldozatvállalásáért és a hazáért vállalt áldozatára.
Eigentlich mag sein, dass Kirche und verschiedene andere Institutionen Rede und die ganze Gegend weggelassen haben, aber die Besitzer und die Eszterházy-Familie war dennoch da. Ein interessantes Sinnbild der Opferbereitschaft der Eszterházy-Familie, als in der Schlacht von Vezekény 652 ein Handvoll Ungar versuchte, nahm den Kampf auf mit den Türken, die in dreifacher Überlegenheit waren. Und von vier Eszterházy-Mitgliedern fielen vier. Von vier starben von fünf. Und wie ich auch erwähnt habe, das ist eigentlich ein wichtiges Sinnbild der Familie, der Geschichte der Familie und die Opferbereitschaft.
Ugye a történelemkönyvek azt tanítják, hogy a török hódoltság után, amikor újjáépítik Magyarországot, akkor egy jelentős vallásváltás következett be, és ugye úgy tanultam én is, és gondolom, hogy önök is az iskolában, hogy az az elv működött, hogy aki a vallás, vagy aki a föld, az áll a vallás. De fel kell hívnom a figyelmet, hogy az Eszterházi család Cseszneki ágánál ez nem így van. Nagyon vallásilag türelmes földes urakról beszélhetünk, hiszen akkor most révén nem lennének reformátusok. Tehát azt kell mondani, hogy egyáltalán nem gyakorolt erőszakos térítést az Eszterházi család. Hagyta élni a birtokain az itt megmaradt népességet, és törekedett arra, hogy plébániákat alapítson, és csak pár példát mondok. Ugye a Cseszneki várban utoljára lakó Eszterházi Ferenc, ugye ő 1746-ig élt, ő is a Bakony-Szentkirályi református prédikátor azt írja, hogy legyen áldott a neve a türelméért, de például ő két plébániát alapított, olyan helyeken, ahol újra kellett telepíteni a falut, mert elpusztult, Gyiróton és Bakonyoszlopon. Aztán jött egy 14 éves időszak Eszterházy Imre személyében, aki nyitrai püspök volt, és nyilván ő sokkal határozottabban akarta a katolikus vallást képviselni, az ő földesúri tevékenységéhez négy plébánia alapítása kapcsolódik, Sikátor, Bakony-Szombathely, amelyhez most is szorosan kapcsolódik, és hát Réde is majd meglátjuk bizonyos mértékig. És Eszterházy Imre, a tábornok is, sokat tett azért, bár visszaadva, vagy meghagyva a reformátusok templomát, hogy itt megteremtse a katolikus vallásgyakorlásnak a lehetőségét.
Es ist sehr interessant und es ist im großen Gegensatz mit diesem Quatsch, was wir in der Kindheit in den 50er, 60er, sogar 70er Jahren gelernt haben. Da behauptete man, nach den Türken kamen eine zwangsweise Herstellung des Katholizismus. Aber es ist in einem großen Teil einfach nicht wahr. Nämlich die Eszterházy-Familie, obwohl natürlich gläubige ungarische, katholische Magnaten waren, aber zum Beispiel schon im Leben unseres Generals, also etwa nach dem Rákóczi-Freiheitskampf, da wohnten vielleicht, ich erinnere nicht ganz, was im Predigt gesagt wurde, aber mag sein, sogar über 1000 Reformierten oder Calvinisten da waren und war ein Dozent Katholiken. Und ich denke, das war ganz vernünftig und ich bewundere auch unseren Emmerich, weil es ist wirklich, wirklich wunderbar. Er als überzeugter Katholik einerseits stiftete Pfarreien, baute Kirche, aber andererseits auch gab Unterstützung für die Reformierten, die Kirche zu bauen und so weiter. Und das ist wirklich wunderbar und es ist wert, immer darüber zu reden und erinnern.
Igen. És akkor összegzés. Jó, igen. Tudjuk, hogy az 1760-as évekig ugye itt nem volt olyan rezidencia, ahol az Eszterházy család lakhatott volna. Tehát maga a falu és a lakossága a maguk házaival laknak. Tudjuk a levéltári kutatások alapján, hogy 1764-ben kezdik el a kastélyt építeni, és folyamatosan 15 évig vannak arról adatok, hogy folyik folyamatosan az építkezés. 1767, amikor elkészül a kápolna is, nyilván azért, mert hogy megtehette volna egyébként a földesúr azt is, hogy a kastélyban alakít ki egy külön kápolnát, de ő úgy gondolta, hogy otthont épít az itteni katolikusok számára is, akik akkor még nem voltak nagy számban. Most tudjuk, hogy akkor már áll a Bakony-Szombathelyi plébánia és templom, és figyeljék meg a díszítést. Ugye a Bakony-Szombathelyi templom a Szent Imre tiszteletére van felszentelve, ez a kápolna a Szent Háromság tiszteletére felszentelt kápolna, de a magyar szentek állnak mégiscsak a középpontba. Ha a mennyezetnek a díszítését látják, akkor ott éppen azt a jelenetet örökítik meg, amikor Szent István felajánlja Magyarországot Máriának, tehát a Regnum Mariánum eszméjét festették meg és képviseli, és mellette Szent Imrét láthatjuk. Tehát azt gondolom, hogy az Eszterházi család a Mária tiszteletének felajánlott ország és a magyar szenteknek a tiszteletét nagyon erőteljesen képviselte. Egyébként csak hadd említsem meg, hogy én biztos vagyok benne, hogy ez a mennyezeti kép, ez egy későbbi átfestésnek a változatát látjuk, és mögötte ott van az a 18. századi eredeti kép, amelyet nyilván, hogy úgy restauráltak, mint a Zirci-Ciszterci-te apátságot, aki jártott, biztos látta, hogy egyszerűen úgy történt a restaurálás, hogy ráfestettek egy réteget. Tehát ha lenne az egyházmegyének arra kapacitása, hogy ezt restaurálja, egy más kép és egy más megfogalmazás színvilágú kép jönne onnan elő. Tehát a kápolnát úgy tervezhette meg a család, hogy az ne csupán a családnak a helye legyen, a miséző helye, hanem a főnéjúri udvar tágabb köre, aki őt segíti, illetve a falu katolikus lakossága is vele együtt használja a templomot. Annyit szeretnék még feltétlenül mondani, hogy 1920-ig maga a régei kápolna filia volt, tehát leányegyház volt. Először szerették volna Giróthoz tartozzon, de végül valahogy Szombathelyhez tartozott egészen 1920-ig, amikor megkapta azt a lehetőséget, hogy plébániaként működjön. Nagyon érdekesek azok az adatok is, hogy milyen bútorok voltak. Erről az egyházlátogatási jegyzőkönyvek tanúskodnak. Milyen bútorok voltak itt? Azok a padok, amelyekben ülnek, azok Eszterházy Imre idejéből származó gyönyörű barokk padok. És hogyha megnézik az Eszterházy kötetben lévő képeket, amelyben vannak a rédei kastély belső berendezéséről képek, akkor láthatják, hogy ugyan ezek a motívumok, ugyan ez az anyag, fa megjelenik, ugye egy időben épültek ezek, tehát azok a padok, amelyeket használnak, azok Imre tábornok idejéből és az ő megrendelésére készültek. Mindenképpen azt kell mondani, hogy a kép, tehát az oltárkép is eredeti, a mennyezetkép is az csak átfestve, és ami még nagyon-nagyon érdekes, hogy a vizitációk, az 1768-as, 1779-es azt mondja, hogy van egy hordozható oltára a kápolnának, fából, amely nem más, mint ez. Ez a kicsi gyönyörűséges oltár, amely szintén Imre tábornokot is már látta, és használták is azóta. Nagyon érdekes az is, hogy két harangról beszélnek, hogy két harangja van a kápolnának. Most segítséget kérek, hogy most is van két harang ebben a templomban?
Igen.
Igen, akkor valószínű, hogy az a két harang is az eredeti két harangot rejti. Hadd mondjak még valami, nagyon érdekes az is, hogy mindig az Eszterházy család volt a kápolna kegyura, ami azt jelentette, hogy ő finanszírozta az itt szolgáló lelkészek papoknak a fizetését. Ami azt jelentette viszont, hogy a gyülekezetnek, illetve a községnek nem kellett párbért fizetnie, tehát nem kellett fizetnie a plébános működéséért, viszont dupla skóladíjat fizetett, tehát a keresztelésért, esketésért, temetésért nagyobb összeget fizetett, ami egyébként ritka, csak a nemesi községeknek a specialitása volt. Hadd mondjam még azt is, Teplovics templomatáinknak, hogy az 1856-os vizitáció leírja, hogy a templomatának valamikor nem kellett azokat a robotokat, szolgáltatásokat és adókat fizetnie, amit a többi itt élő uradalmi alkalmazottaknak, tehát ők soltészként, kiemelt emberként végezték a működésüket. Hadd mondjam még azt is, hogy ugye említettem, hogy a török hódoltság alatt nagyon jelentős szerepük volt a ferenceseknek. És azt mondják ezek a vizitációk, hogy ezt a területet még a 18. században sem hagyták el a ferencesek. Nagyon sokáig, még sokszor a 20. században is, amikor plébános hiány volt, a ferencesek látták el az itteni katolikus híveknek a lelki gondozását. Tehát arra szeretném csak felhívni a figyelmüket, hogy ja, és még csak annyi, hogy ez egyben, ez a kápolna az Eszterházy család temetkezőhelye is volt. Tehát tudjanak róla, hogy ez egy olyan megszentelt terület, amely a Földesúr, Kegyúr családjának a sírjait is hordozza, nem csak Eszterházy Imréjét, hanem az ő egyenes leszármazottai, az ő fia, unokája, meghalt kislánya, és az elhalt gyermekeknek is a sírjai itt vannak a padló alatt. Tehát gondoljanak erre, mikor ide bejönnek, hogy ez a szép kápolna, ez 250 éves, de nagyon-nagyon sok szép és kegyes áldozatot és hívőnek volt ez a lelki gondozóhelye és otthona, a szent hajléka. Köszönöm szépen figyelmüket!
Hallo, ich versuche etwas zusammenfassen. Und zwar, Heinacker stellte die Frage, warum war es, dass unser Emmerich nicht in seinem Schloss eine Kapelle errichten ließ. Also, einerseits, es ist bis heute nicht ganz klar, wie das Schloss gebaut wurde. Ich möchte zu Heinacker hinzufügen. Also, als unser Emmerich Maria Abensberg und Traum 1758 geheiratet habe, ich denke, da hat er schon daran gedacht, wo sich niederlassen und so weiter. Ich kann mir nicht vorstellen, vielleicht schon in früheren Jahren hat er daran gedacht, aber es scheint sicher zu sein, gewisse Quellen weisen darauf, dass die Planung und ich weiß nicht, vielleicht teilweise der Bau wurde schon Ende der 50er Jahre. Sicher ist schon, dass mit großer Intensität etwa anderthalb Jahrzehnt das gebaut wurde und da, wie man da sieht, 767. Also da hat man schon diese Kapelle errichtet und Heinacker meint, dass der Graf wollte eigentlich nicht nur seine eigene seelische, religiöse Ansprüche befriedigen, sondern sie denkt daran, dass unser Emmerich wollte auch für die hiesige, ganz kleine katholische Gemeinschaft die Kirche bauen. Und Heinacker hat besonders für das hiesige Publikum etwas erzählen über die Kirche. Es ist sehr interessant und ich unbedingt erwähne. Also die Bänke sind von der Zeit unseres Emmerichs. Dieser tragbare Altar, so nennt man das in der Visitation von etwa 760 oder etwa, vielleicht,
nein, 1679.
Nein, gut, danke schön. also dass diese Visitation war 779. Also diese Bänke waren da, das Altar, und Heunaka hob hervor, das ist eine Dreifaltigkeitskapelle oder Kirche, aber da ist sehr starke Anspielungen auf die ungarischen Heiligen. Da ist diese Szene, St. Stephan mit Emmerich und mit Maria und diese Szene Regnum Marianum. Und Heinacher meint, das ist nicht unbedingt die originelle Gemälde, mag sein, das ist eine spätere Übermalung. Und falls die Diözese genug Geld dafür hätte, könnte man das schön restaurieren. Natürlich hat erwähnt, dass das ist das Grabdenkmal unseres Emmerichs, und da sind die in Kindheit verstorbenen Esterházy-Mitglieder, und sie erwähnte, das ist ein geheiligte Stätte. Und gewissermaßen natürlich auch die Ruhestätte von Esterházy Familienmitglieder und natürlich Zentrum des Katholikentums von Rede.
Köszönöm. Köszönöm.